Kedves hallgatóm! Lukács evangéliuma 14. fejezete alapján azzal a történettel foglalkozunk, hogy az Úr Jézust meghívta egy főfarizeus, hogy egyék ebédet a házánál. Abban az időben nem voltak helyfoglalások az asztal körül. Valószínűleg a helyfoglalás olyan vendégfogadótól eredhetett, aki meg akarta kímélni bútorait. Az asztali helyfoglalás nélkül a méltatlanok foglalták el a legjobb helyeket. Az asztalnál abban a korban 4 főhely volt az asztal 4 oldalának a közepén. Amikor a szakás így szólt, a leves az asztalon. Mindenki rohant az asztalhoz. Akkor inkább kerevetek és nem székek voltak a vendégeknek, és ők könyökölve hajoltak az asztalra. Az asztalfőn levő hely volt a főhely. Érthető, hogy egy öreg farizeus nem tudott olyan gyorsan odaülni, mint egy fiatal farizeus. Amikor a szakács azt mondta, hogy a leves az asztalon, az idős farizeus, aki a lehető legközelebb tartózkodott az étkező helyhez, odarohant a főhelyhez, de egy fiatalabb farizeus megelőzte. Túl későn tudott odaülni. El tudjuk képzelni, hogy milyen tolongás lehetett az asztal körül azok között, akik a lehető leghamarabb akarták elfoglalni a megtisztelt helyeket. Most az Úr Jézus helyesbíti magatartásukat. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át neki a helyet, akkor szégyenszemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb, s akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Lukács evangéliuma, 14. rész, 8., 9. és 10. vers. Az Úr Jézus azt tanította, hogy amikor valaki vendégségre hív bennünket, ne rohanjunk a megtisztelt helyekre. A vendégfogadó talán valaki másnak tartogatja azt, és akkor oda jön hozzánk, és megkér minket, hogy lejjebb helyezkedjünk el, mert éppen a megtisztelt vendég helyét foglaltuk el. Amikor valaki az első helyről az utolsó helyre kerül, az nagyon zavaróan hat rá. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb, s akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Ez a helyes magatartás, és a jelenlevő csoport tagjai ennek éppen az ellenkezőjét tanúsították. Az Úr nagy alapelvet tanít ez eset nyomán, mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Lukács evangéliuma, 14. rész, 11. vers. Ezt nekünk is fontos megtanulnunk. Ezután az Úr a vendéglátót igazítja útba. Azután szólt Jézus ahhoz is, aki őt meghívta. Ha ebédet vagy vacsorát készítesz, ne a barátaidat hívd meg, ne is a testvéreidet, rokonaidat vagy gazdag szomszédaidat, nehogy viszonzásul ők is meghívjanak téged. Hanem ha vendégséget rendezel, szegényeket, nyomorékokat, sántákat, vakokat hívjál meg, és boldog leszel, mert nincs miből viszonozniuk. Te pedig viszonzásban részesülsz majd az igazak feltámadásakor. Lukács evangéliuma, 14. rész, 12. 13. és 14. vers. Az Úr Jézus egy másik nagy alapelvet is leszögez. A legtöbben szoktunk vendégeket hívni vacsorára, és később majd minket is meghívnak vacsorájukra, és ez így megy hétről hétre. Ez afféle adok-veszek helyzet. Az Úr elítéli ezt a szokást. Semmi baj sincs azzal, hogy valaki meghív magához egy csoportot. De gondoltál-e már arra, hogy olyanokat hívj meg, akiknek semmiük sincs? Nem tudják neked visszafizetni. Nem képesek meghívni a következő héten vacsorára. Tegyünk olyan lépéseket, hogy az emberek ne tudjanak érte megfizetni. El tudjuk-e képzelni a vacsora feszült légkörét? Azzal kezdődött, hogy az Úr meggyógyított egy embert a jelenlevők helytelenítése ellenére. Azután a vendégek szemébe nézett, és helyesbítette magatartásukat. Megdorgálta a vendéglátót. Hidd el, hogy a légkör megtelt feszültséggel. Senki sem szólt egy árva szót sem. Mikor pedig ezt az egyik vendég meghallotta, így szólt hozzá. Boldog az, aki Isten országának vendége. Lukács evangéliuma, 14. rész, 15. vers. Kétségtelenül ez az egyik kegyes kifejezés, amit ez az ember mondott. Abban a furcsa csöndben, amikor senki sem mert megszólalni, valaki mégis fölszólalt, és kijelentette, hogy boldog az, aki Isten országának vendége. Bár csak ott lehettem volna. Megkérdeztem volna, mit értesz ezen? Kétlem, hogy meg tudta volna mondani, hogy mire gondolt. Eddig még nem találtam olyan kommentátort, aki meg tudta volna magyarázni, hogy ez az ember mire gondolt. Kijelentése nem volt több kegyes szólamnál. Konzervatív körökben elég sok ilyen szólam elhangzik korunkban. Dicsőség az Úrnak! Csodálatos az, hogy dicsérjük az Urat, de néha egy kicsit unalmassá válik, amikor valaki állandóan ezt a kifejezést alkalmazza, de nem szívből dicséri az Urat. Tegyük félre a tartalmatlan, kegyes szavakat. Az Úr nem engedte meg, hogy ez az ember üljön babérain. Felé fordult, és azt hiszem, haraggal pillantott a szemébe, amikor ezt mondta. Ő pedig a következőképpen válaszolt, írja Lukács. Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg. A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a meghívottaknak, jöjjetek, mert már minden készen van. Lukács evangéliuma, 14. rész, 16. és 17. vers. Az volt a korabeli szokás, hogy ezeket a vacsorai meghívókat már jóval előre elküldték, de amikor a vacsora tényleges időpontja megérkezett, akkor személyesen hívták a vendégeket. Isten meghívást küldött szét. Mit cselekszik az ember ezzel a meghívással? Isten az üdvösségre hívja az embereket. Nem vásárolhatjuk meg vendégjegyünket erre a lakomára. Nem könyökölhetjük be magunkat a mennybe. Isten kegyelme alapján vehetünk részt ezen a vacsorán. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Efézusi levél, 2. rész, 8. és 9. vers. Ajándékként vehetünk részt ezen a vacsorán. Csak az rekeszti ki az embert a mennyből, hogy visszautasítja a meghívást. Az Úr Jézus így szólt. Te azt mondod, hogy boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Ez nagyon kegyes, de üres szólam. Itt van az, hogy mit tesznek az emberek Isten meghívásával. De azok egytől egyig mentegetőzni kezdtek. Az első azt üzente neki: földet vettem, kénytelen vagyok kimenni, hogy megnézzem. Kérlek, menj ki engem! Lukács evangéliuma, 14. rész, 18. vers. Ez nem kifogás, ez alibi. Valaki így szólt: az alibi hazugság, amit mentegetőzésbe csomagolunk. A meghívottak közül senki sem mondta ezt: nem megyek el a vacsorára. Egyszerűen kifogást kerestek, hogy fedezzék azt a tényt, hogy nem akarnak elmenni. Az első ember kifogása azt takarta, hogy a meghívott vagy hazug, vagy ostoba. El tudsz képzelni valakit, hogy elmegy ingatlant vásárolni az első pillantásra? A másik ezt mondta: öt iga ökröt vettem, megyek és kipróbálom. Kérlek, menj ki engem! Lukács evangéliuma, 14. rész, 19. vers. Az első meghívottat a vagyon tartotta vissza. A második ember az üzleti élet miatt maradt távol. El kell mondanom erről a második emberről is, hogy vagy hazug, vagy ostoba. Hogyan szánthat ez az ember éjszaka? Abban a korban nem voltak reflektorok az éjszakai szántáshoz. Ez az ember azt a kifogást hozta elő, hogy meg kell élnie. Ma is sokan mondanak ehhez hasonlót. Az emberek annyira elfoglalják magukat a munkájukkal, hogy nem marad idejük Istennek. Egy napon meg kell halnunk, és akkor fedezzük föl, hogy az üzleti életünk nem kísérhet át minket a más világra. Megint egy másik azt mondta: most nősültem, azért nem mehetek. Lukács evangéliuma, 14. rész, 20. vers. Az a törvény volt érvényben Izraelben, hogy az ember mentesült a hadba vonulás alól, ha éppen akkor házasodott meg. Ennek az embernek a kifogása a leggyengébb az összes között. Miért nem viszi el magával a feleségét is a vacsorára? Ez a természetes vonzalom tartotta őt távol a vacsorától. Milyen sokszor hallok ilyen kifejezéseket: nem megyek gyülekezetbe vasárnap, mert az az egyetlen nap, amelyet együtt tölthetek a családommal. Ezek több embert távol tartanak Istentől, mint bármi más: vagyon, üzlet, természetes vonzalom. Milyen sokan maradnak távol Istentől ilyen kifogások miatt? Isten meghívót küldött nekünk is. A meghívó Jézus vérével van megírva. Így hív minket az üdvösség asztalához. Amikor visszatért a szolga, jelentette mindezt urának. A ház ura megharagudott, és ezt mondta szolgájának: menj ki gyorsan a város útjaira és utcáira, és hozd be ide a szegényeket, a nyomorékokat, a sántákat és a vakokat. A szolga aztán jelentette: uram, megtörtént, amit parancsoltál, de még van hely. Akkor az úr ezt mondta a szolgájának: menj el az utakra és a kerítésekhez, és kényszeríts bejönni mindenkit, hogy megteljék a házam. Mert mondom nektek, hogy azok közül, akiket meghívtam, senki sem kóstolja meg a vacsorámat. Lukács evangéliuma, 14. rész, 21. verstől a 24. versig. Ez súlyos nyilatkozat. Ha elutasítjuk Isten meghívását, akkor ő is elvet minket. Csak azért zár ki minket, mert nem fogadjuk el meghívását. Nagy sokaság ment vele, és ő feléjük fordulva így szólt: ha valaki hozzám jön, de nem gyűlöli meg apját, anyját, feleségét, gyermekeit, testvéreit, sőt még a saját lelkét is, nem lehet az én tanítványom. Ha valaki nem hordozza a maga keresztjét, és nem jön utánam, az nem lehet az én tanítványom. Lukács evangéliuma, 14. rész, 25., 26. és 27. vers. Ezek az igeversek egyszerűen azt mondják el, hogy Istent kell az első helyre tennünk. Minden más csak a második, harmadik és további helyekre kerülhet az életünkben. Ezek a kifejezések összehasonlítást tükröznek. Mert ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számítja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig? Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja. Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. Lukács evangéliuma, 14. rész, 28., 29. és 30. vers. Áldozatba kerül az, hogy döntünk Krisztus mellett. Valamit föl kell áldoznunk azért, hogy tanítványai legyünk. Gondoljuk ezt végig, barátom. Fel kell számolnunk a költséget, mielőtt döntést hoznánk. Vagy ha az egyik király el akar indulni, hogy harcba bocsátkozzék egy másik királlyal, vajon nem ül-e előbb, és nem tart-e tanácsot arról, hogy szembeszállhat-e 10 000 élén azzal, aki 20 000-rel jön ellene? Különben követséget küld, amikor az még távol van, és megkérdezi a békefeltételeket. Így tehát, aki közületek nem mond le minden vagyonáról, nem lehet az én tanítványom. Lukács evangéliuma, 14. rész, 31., 32., és 33. vers. Akkor üdvözül az ember, ha elfogadja Jézus Krisztust, mint megváltót, de az ember addig nem követheti őt, amíg azért nem vállal áldozatot. Ez a fejezet éppen erről beszél. Különbség van egy hívő és egy tanítvány között. Sajnos nem minden hívőt lehet tanítványnak nevezni. Jó a só, de ha elveszti az ízét, hogyan tudják azt visszaadni? Sem a földnek, sem trágyának nem alkalmas. Tehát kidobják. Akinek van füle a hallásra, hallja. Lukács evangéliuma, 14. rész, 34. és 35. vers. Semmi sem értéktelenebb, mint a sósságát elvesztő só. Bárcsak az Úr megmentene minket attól, hogy haszontalan keresztények legyünk. Valószínűleg most érkezünk az Úr Jézus legkedveltebb példázatához. Úgy nevezzük ezt, hogy a tékozló fiú példázata. E példázat hátterében látnunk kell, hogy vámszedők és bűnösök mentek az Úr Jézushoz tömegestől, hogy hallgassák kedves tanításait. A farizeusok és írástudók kezdtek morgolódni, és bírálták őt emiatt. Károsztatták az Urat azért, hogy odafogadja magához őket, sőt, még velük együtt is eszik. A farizeusok és írástudók zúgolódására az Úr példázatot mondott válaszképpen. Szokás szerint ezt három példázatnak tekintjük. Az elveszett juh példázata, az elveszett drakma példázata, és az elveszett fiú példázata. Valójában egy példázat ez három részben. Három kép van egyetlen egy keretben. Amikor fiatal voltam, megszoktam látogatni a nagynénikémet, és emlékszem rá, hogy láttam nála egy triptihont, azaz szárnyas oltárképet, amelyet a padlásszobában tartott. Odafogadott engem szállásra, amikor a ház tele volt rokonokkal. Szerettem azt a képet, mert három képet mutatott be a tékozló fiúról egyetlen egy keretben. Az Úr itt éppen ilyen módon láttatja az igazságot. Három képet hoz együvé. Ez egy triptihon. A vámszedők és a bűnösök mindnyájan igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Lukács evangéliuma, 15. rész, 1. és 2. vers. Most egy példázatot mond el az Úr Jézus az elveszett juhról. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában? És nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége megtérésre. Lukács evangéliuma, 15. rész, 3. verstől a 7. versig. E példázatban a jó pásztor az Úr Jézus Krisztus. Mi vagyunk a juhok. Neki 100 juha van, és közülük egy elvész. Őszintén szólva, ez elég jó aránynak számít. Ha valaki a 100 juhocskából csak egyet veszít el, az nagyon jó arány. De a jó pásztor nem elégszik meg a 99-el sem. Amikor egy juh elvész, akkor kimegy és megkeresi. Ha megtalálta, a vállára veszi, és az erőnek a pozíciójába helyezi. Ő képes minket végig megtartani. Izrael fiainak főpapja magán viselte az éfódot. A vállon levő éfódon volt két kő. Mindegyikre rá volt vésve Izrael hadtörzsének a neve. A főpap hordozta Izrael gyermekeit a vállán. A mi főpapunk hordoz minket a vállán, és nem veszhetünk el. Amikor egy juh elvész a 100 közül, nem nyugszik addig, amíg mindegyik juh ismét együtt nem lesz. Neki 100, és nem 99 juha van. Ez az Úr Jézus Krisztus képe, aki keresi az övéit. Imádkozzunk! Uram Jézusom, hálát adok neked, hogy ebben a példázatban magamra ismerhetek. Én voltam az elveszett 100. juhocska, akit megkerestél, hazavittél, és most már ott lehetek közelségedben szüntelenül. Köszönöm ezt neked. Ámen.